Sziasztok! Én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Nem állít országos listát a Magyar Szocialista Párt az áprilisi választásokon. Ezen alkalomból fogjuk áttekinteni a párt történetét és a baloldal helyzetét vendégeimmel. Elsőként Lakner Zoltánnal, de mielőtt belevágnánk a mai témánkba, egy közérdekű hír. Végre megjelent Lakner Zoltán legújabb könyve, az Alakulhatott volna jól is, amely meghatározó magyar politikusok portréin és sorsfordító történelmi helyzetek elemzésén keresztül segít egy új perspektívából nézni a közelmúltunkat, és ez a kötet már előrendelhető a Partizán webshopjában, és minden egyéb információt megtaláltok ezzel kapcsolatban a leírásban. Szia Zoli!
Hello Camilla!
Mielőtt belevágunk, akkor mondasz pár szót a könyvről.
Hát szívesen, és nagyon köszönöm. Először is azt elmondom róla, hogy ez egy teljesen újszerű vállalkozás, mert ez a Partizán és a Jelen közös kiadásában megjelenő könyv, úgyhogy összedolgozott a két szerkesztőség. Ez önmagában is nagyon nagy öröm az én számomra. A másik, hogy ami a tartalmát illeti, én egy olyan 10 éve kaptam rá arra, hogy politikusokról, illetve ilyen még a tehát olyan döntési helyzetekről írjak, amelyekről van valamilyen saját emlékem, és igazából egy kicsit a saját memóriámat is ellenőrzöm ezzel, hogy valóban minden úgy volt-e, ahogyan én emlékszem, és egyébként nem. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogyha az ember egy kicsit elmerül, nem is annyira régmúlt időkben, akkor rengeteg olyan körülmény a szem elé tárul, amelyek azért nagyon erősen árnyalják azt a benyomást, ami utólag kialakul. És szerintem ez egyrészt önmagában érdekes, másrészt meg én azt nem hiszem, hogy a történelem az így tanít minket, és akkor ha abból leszűrünk valamilyen tanulságot, akkor attól nekünk ma jobb lesz, de ezeknek a mégiscsak valamiféle ilyen közös konklúziója az az, és azért ez a címe is, hogy alakulhatott volna jól is, és nekem nagy örömömre, amikor Gulyás Márton ehhez írt egy ajánlást, akkor ő pontosan értette a címet, tehát hogy ez nem egy pessimista cím az én olvasatomban, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy döntési helyzetek voltak az elmúlt 31 néhány évben is, amelyek így vagy úgy eldőltek, de mindegyik hordozta azt a lehetőséget, hogy az ország iránya fordulhatott volna jobbra is, következésképpen az előttünk álló döntési helyzetekben is dönthetünk másképpen, mint ahogyan ez korábban sikerült.
Na hát, nagyon örülünk, és akkor ajánljuk a nézőink figyelmébe a kötetet. De akkor vágjunk is bele, azzal kezdtem ugye a felvezetést, hogy nem állít listát a Szocialista Párt most az áprilisi választásokon, és ez azért is egy vízválasztó esemény szerintem a magyar intézményes baloldal életében, mert 2026 lehet az első olyan választás a rendszerváltás óta, ahol nem biztos, hogy bejut önmagát baloldalinak definiáló párt a parlamentbe. Ugye a közvéleménykutatási adatok alapján a DK penge élen táncol ez ügyben, de az biztos, hogy a magyar baloldal, vagy a magyar intézményes baloldal összeomlása az nem egy ilyen pontszerű, hirtelen folyamat, hanem ez egy hosszadalmas lejtő, vagy egy hosszú hanyatlás történet. Szerinted volt olyan pont, amikor még felállhatott volna a Fidesszel szemben egy releváns baloldali alternatíva?
Szerintem nagyon sok ilyen pont volt. Valójában inkább az a történet lényege, hogy hogyan juthatott abban az értelemben idáig az MSZP, hogy korábban a magyar politikai életnek egy axiómája volt, hogy nincs 30% alatti szocialista párt. Tehát ahogy ma egy másik fajta axiómaként beszélünk arról, hogy a magyar társadalom beállítódása az mennyire jobboldali. Hát ez ugyanaz a társadalom, és egy emberöltön belül volt ez az időszak, amikor elképzelhetetlen volt, hogy ne legyen MSZP, és ne legyen meghatározó az MSZP. A hanyatlás történet legalább két fázisra, vagy két ilyen szimbolikus szakaszra vezethető vissza az én olvasatomban, ez 2006 és 2009 közötti, vagy 2010 közötti periódus, az egész öszödi helyzettel elinduló, ilyen rettenetes agóniába forduló második Gyurcsány kormány, ami ugye azzal kezdődött, hogy az MSZP volt az első újra megválasztott kormánypárt.
Igen.
És aztán a másik ilyen szimbolikus időszak az szerintem az 2017, tehát az Botka László miniszterelnök jelöltsége, ami az utolsó ilyen nagyszabású a politikai struktúrára és a politikai tartalomra vonatkozó kezdeményezés volt, ami a szocialista pártól származott. Hát ez azt jelenti, hogy ezekben a helyzetekben is fordulhatott volna, meg szakaszok között is fordulhatott volna másként a szocialista párt. Jól. Alakulhatott volna jól is, igen, az MSZP számára.
Fogunk beszélni a múltról, de hogyha egy kicsit a jelenben vagyunk, és megpróbáljuk elképzelni azt, hogy a kegyelmi ügy után nem egy jobboldali párt, és nem Magyar Péter próbál alternatívát állítani a Fidesszel szemben, hanem mondjuk egy baloldali erő szervezi meg azt az ellenzéki igényt a társadalomba, és képviseletet adni, ami ott akkor megfogalmazódott az emberekben, az szerinted működhetett volna, vagy érhetett volna hasonló sikereket a Tisza pártéhoz?
De szerintem, hogy hasonló sikereket elérhetett volna, meg nem is tudjuk, hogy mekkora sikert fog végül is a Tisza párt elérni, tehát most itt február végén ezt egyelőre csak feltételezni
nem tudjuk. Biztos, hogy megnyerik a választást, de az látható, hogy évek óta először van egy potens ellenzéki erő.
Ez pontosan így van. Én azzal szoktam félig meddig kötözködni egyébként a baloldal örök végét jósolóknak, meg kicsit azokkal is, akik mondjuk a Hősök terén a rendezvényt szervezték, és aztán úgy döntöttek, hogy nem indítanak mozgalmat, hogy hát a fene tudja, lehet, hogy ma arról beszélgetnénk, hogy hogyan támad fel a magyar baloldal, hogyha vannak, akik ezt a mozgalmat megindítják. Nyilván nem tudom, hogy mire futott volna ez ki, de szerintem lett volna ott egy politikai játéktér, amiben legalábbis egy jelentékeny baloldali ajánlat megszülethetett volna. Én tudom azt, hogy korábbi fideszes szavazókat könnyebben meg tud szólítani valaki, aki közülük érkezett, és egy, hogy úgy mondjam, életút mintát is nyújt nekik, mint Magyar Péter. De hát miért ne lehetne igaz akkor az az összefüggés is, hogyha 2024 februárjától azon a tavaszon több százezer ember bezúdul vagy visszatér a politikai életbe, újra kinyílik az érdeklődése a politika iránt, hogy akkor megváltozhasson a benyomásuk arról, hogy mit jelent a baloldal, meg a jobboldal mondjuk, és miért ne kezdhettek volna el máshogy gondolkodni a baloldaliságról. Hívták volna ezt akárhogy, de a tartalmát illetően egy baloldali politikai ajánlatról, hogyha onnan érkezik ez az ajánlat. Azon kívül ez az összefüggés persze visszafelé is igaz, mert hogyha mondjuk az MSZP nem omolja össze magát, vagy az intézményes baloldal nem gyengül meg annyira, akkor ugye az a politikai tér se nyílik ki, amibe Magyar Igen. Péter be tudott volna lépni. Én ezért mondtam az előbb is azt, hogy hát vannak ilyen örök igazságnak tűnő toposzok, hogy most akkor a magyar társadalom csak, nem tudom, jobboldali ajánlatra vevő. Szerintem ez ebben a formában ugyanúgy nem igaz, mint ahogy nem bizonyult igaznak az, hogy mindenképpen kell lenni egy 30%-os MSZP-nek.
De van egy másik közhely is egyébként, ami az MSZP történetét azért eléggé végigkíséri. Ez a fegyelmezettség versus fegyelmezetlenség a jobb és a bal oldalon, és sokszor szoktak érvelni úgy, hogy igazából a baloldali közösségekben kulturálisan valahogy magában hordozza a fegyelmezetlenséget, a kibeszélést, és ezzel szemben a jobb oldal pedig inkább hierarchikusan gondolkodik, az erős vezető személye sokkal fontosabb, mint a baloldali liberális szocializációjú közösségekben. Hogy látod, ez egy igaz közhely, van-e ennek köze bármihez, vagy ez inkább csak egy ilyen olyan megfejtés, amivel nem érdemes igazán foglalkozni, csak nagyon elterjedt?
Hát az MSZP-t meg a Fideszt hasonlítjuk össze, akkor feltétlenül igaz, de ha nem tudom, valaki Sinkó Ervin Optimisták című regényét olvassa, akkor rá fog ismerni most már több mint 100 évvel ezelőtti baloldali közösségek politizálási mintáiban egy csomó mindenre, ami a mai baloldali közösségek politizálását jellemzi. Az MSZP egyébként, amikor létrejött 1989-ben, és amikor kereste a helyét a magyar politikai életben a 90-es évek elején, akkor kifejezetten platformok pártjaként határozta meg magát. Egyike volt azon kevés pártoknak. Hát én azt merném mondani, hogy tulajdonképpen ez egyetlen olyan párt volt, ahol teljesen elfogadott módon, tehát nem csak papírra leírva, ilyen sem nagyon sok volt, de a gyakorlatban is működhettek különböző irányzatok, és azok megszervezhették magukat, és szerintem az MSZP többé-kevésbé addig működött igazán jól, addig tudta ezt a baloldali ernyőpárt szerepet betölteni, ameddig a platformok mögött valódi tartalmi ideológiai ajánlatok voltak, és nem csak a megyei vezető különböző meccsei zajlottak a kongresszusokat megelőzően, És ebből az is következett, hogy ez egy ilyen vitatkozós párt volt mindig is, amely fölhasználta a fórumait, és hát az informális csatornáit is, ennek nagyon izgalmas szociológiai összetevői voltak egyébként, hogy ki forjon egy közös politika. A kibeszélés, amit szerintem nagyon hát élénken használt a magyar sajtó is, tehát hogyha éppen a belpolitikai oldalra nem volt mit írni, akkor könnyű volt három MSZP-s politikus bármiről megkérdezni, ők mondtak hatféle véleményt, és már is volt a Népszabadság ötödik oldalára mit írni. Ez hol nagyon tudatos magatartás volt, hogy ezáltal próbálták a saját játékterüket bővíteni, szocialista politikusok hol a hülyeség kategóriájába írnám le. Mindenesetre igen, szerintem ez egyfajta kulturális közegként is leírható.
Ha egy tágabb kontextusban nézzük egyébként, persze az MSZP-nek az elmúlt évtizedek során sok hibáját és akár bűnét is fel lehetne sorolni bizonyos esetekben, de azért van egy olyan tendencia, amit egész Európában látunk, hogy ezek a baloldali, liberális pártok azért az ezredforduló óta rendre meggyengültek, nyilván vannak kivételek, de azért nyilvánvaló egy tendencia, és nem nagyon van válasz a populista jobboldal felé, vagy azokra a kihívásokra nincs válasz, amit a populista jobboldal a baloldal elé állít. Nem lehetséges-e, hogy emiatt tulajdonképpen egy olyan helyzetbe került az MSZP, ami ebben a globális kontextusban igazából elkerülhetetlenül vezetett a hanyatláshoz?
De hát ez biztos benne van a 2010-es évek elején, Bíró Nagy Andrással, Boros Tamással, szerintem annyi cikket írtunk a magyar és az európai baloldal válságáról. Én például nagyon meguntam, nem tudom ők, hogy vannak ezzel. Persze, ezek megfigyelhető jelenségek voltak. Ugye a 2008-9-es világgazdasági válság az nagyon sok országban például baloldali pártokat talált kormányon, és az akkor bevezetett intézkedések, amelyek döntően hát ilyen fiskális, monetáris megszorítások voltak, ezek éppen ugye azokat a baloldali, ugye a baloldali pártok is úgy értelmezték, hogy ilyen módon kell válaszolniuk, és hát mivel a társadalom tőlük nem ezt várta, ezért a bennük való csalódottság az nyilván nagyobb volt, mint a jobboldali pártokban való csalódottság. Ez Magyarországon ugye összekapcsolódott azzal, hogy az a bizonyos 8 év, két egybefüggő politikai, illetve kormányzati ciklus akkor ért véget, az MSZP belső meggyengülése is megtörtént, szóval bizonyos értelemben az MSZP-nek egy történelmi pehje volt, hogy ez az egész 2008-9-10 táján zajlott le. Hozzá kell tenni azért két dolgot, az egyik az, hogy ha megnézzük az európai pártrendszereket, azt lehet mondani, hogy a hagyományos jobboldali pártok fölzárkoztak a baloldali pártok válságához, tehát általában azt lehet megfigyelni, hogy a régi establishment pártok, azok a pártok, amelyek évtizedeken át meghatározták egy-egy országnak a politikai struktúráját, azok nagyon sok országban, a legtöbb országban nagyon mély problémákkal küzdködnek. Másrészt azért baloldal nagyon sok helyen keletkezett, szóval hogyha megnézi az ember, hogy milyen ilyen közlekedő edény viszonyban van egymással a Spanyolországban, a Szocialista Párt és a Podemos, ugye a 2010-es években volt egy Podemos felfutás, és aztán Pedro Sánchez visszarakta a térképre a szocialistákat, és most már megint ők a masszív baloldali erő, hogy Görögországban a Syriza lesüllyedésével, most nem néztem meg ugyan a számokat, de az biztos, hogy volt egy korábbi időszak, amikor elkezdett a régi baloldali párt, a PASOK visszajönni Németországban is, ahol ugye nagyon látványos, hogy a korábban 35-40 vagy akár magasabb százalékot elérő szociáldemokrata párt, hát most ott dekkol 15% körül, de hát azért van egy 10%-os linke, van egy baloldali értékeket is hordozó zöld párt szintén való a 10-15%-os sávban. Nekem igazán nem a szíven csüske Sarah Wagenknek, de hogy ő is közvetít baloldali üzeneteket, tehát hogy azért a magyar helyzet talán inkább annyiból sajátos, hogy mennyire széthordták a baloldali üzeneteket, és én ezt régen úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a baloldali értéktár fosztogatása zajlik tulajdonképpen a 2000-es évek második felétől, de hát én tényleg azt gondolom, hogy ebben a legnagyobb felelőssége magának az MSZP-nek van, erről voltak attitűdkutatások, nagyon régre visszanyúlóan teljesen egyértelmű volt, hogy a szociális biztonság politikai dimenzióját az MSZP nagyon magasan dominálja, 1990-et követően, és ebből a dimenzióból az MSZP a 2006-os megszorításokat követően zuhan ki, és azóta nem tudta ott visszanyerni ezt a fölényét.
Hát meg talán a magyar helyzetben az is egy jellemző, hogy a Fidesz a saját táborán belül azért az ideológiai különbségeket elég jól megtűri, tehát hogyha megnézzük, hogy mi lehet annak a tábornak ideológiailag a két széle, az valószínűleg nagyon-nagyon különbözik egymástól, és még a megszólalóik, meg az influencereik között is látható az, hogy egyébként világnézetileg, vagy arról, hogy mi a jó kormányzás, vagy mi a jó világ, arról mást gondolnak. Ezzel szemben talán a baloldalon sokszor volt az a típusú versengés, hogy mi az igazi baloldal, ki képviseli az igazi baloldalt, és talán ez is lehet egy ilyen kulturális különbség a kettő között.
Hát ez nagyon érdekes, amit kérdezel, ezt én is tapasztalom, hogy van egy ilyen baloldali dogmatizmus, bocsánat, megint az optimistákra tudok visszautalni, tehát hogy most éppen eltérsz egy olyan vonaltól, amit egyébként kb. 12-en osztanak rajtad kívül. Szerintem az MSZP talán pont, hát azért tudott nagy párt lenni, mert egy nagyon pragmatikus párt volt. Egy kifejezetten hatalmi működésre, ez most nem pejoratíve mondom, tehát egy hatalom megszerzésére és gyakorlására létrejött párt, ami nagyon széles baloldali gondolkodási áramlatokat egyesített, azért a baloldali tömörülésnek a bal szélén, hát ott elég fullos baloldali gondolatok voltak mindig is, egészen a szociálliberális, már-már liberálisba hajló gondolkodásmódokig, ez mind megfért az MSZP ernyője alatt, és ugye ők abban voltak jók, hogy hogyan tudják ezt egy adott politikai helyzetre valahogy rávetíteni, rossz vagy jó döntésekkel. Rossz vagy jó döntésekkel a baloldaliság szempontjából, rossz vagy jó döntésekkel a választásnak a szempontjából, és az MSZP-nek a szerencsésebb időszakaiban volt olyan vezetője, 90-es években nyilván ez Horn Gyula volt, aki egy olyan magától értetődő tekintéllyel rendelkezett, anélkül, hogy diktatúrikusan vezette volna a pártot, még a Horn a visszaemlékezések szerint nem is volt egy könnyen összeférhető személyiség, és talán a karakterében volt valamiféle autoriter vezetési mód, de igazából én nagyon kevés olyan pártelnököt ismerek, akikről a visszaemlékezések arról azt is megemlítik, hogy milyen jókat lehetett orbitozni a pártelnökkel. Szóval, hogy másfelől meg akkor ez mégsem egy autoriter karakter, de hogy egy olyan magától értetődő vezetője volt a pártnak, hogy ezek az irányzatok azért mégiscsak összerendeződtek a keze alatt.
Ugye beszéltünk a 8 évről, és az elmúlt 8 év az nagyon sokáig egy ilyen fideszes mantra volt a 2010-es kormányváltás után, és ennek következményeképp igazából az MSZP nagyon sokáig az ős ellenség volt a nemzeti együttműködés rendszerében, igazából egészen addig, amíg annyira meg nem gyengült, hogy igazából a Fidesznek nem is érte meg róluk beszélni, vagy említést tennie a pártról. Mégis azzal együtt, hogy tényleg sok kritika felróható a pártnak, szerinted mi az, hogyha már egy ilyen vízválasztóhoz érkeztünk, és persze de facto nem nagyon működik a párt, de jure még létezik. Szerinted mi az öröksége pozitív értelemben, mi az, amit ez az ország köszönhet a szocialista pártnak?
Hát szerintem az MSZP volt az egyetlen olyan párt nagyon sokáig, amelyik képes volt azt észrevenni, hogy van 2-3 millió ember, akit alapvetően a saját megélhetése foglalkoztat, nem rövidlátó, korlátolt módon, hanem az élete kereteiben ezt foglalkoztatja, és a hétköznapi biztonságára szeretne politikai válaszokat kapni, és nem az érdekli, hogy nem tudom, koronás címer lesz-e, vagy Kossuth címer, ami szerintem egy nagyon izgalmas vita, de hogy nem ez köti le az életét, és nem azok a liberális értelmiség, vagy baloldali értelmiség, és nem a magát keresztény nemzetiként fölcímkéző értelmiség vitái kötik le, hanem teljesen más regiszterben szeretne a politikáról hallani. Az MSZP, én azt gondolom, addig volt sikeres, amíg ezt a 2-3 millió embert meg tudta szólítani a csúcson, a szocialista párt 2 egymást követő választáson 2.300.000 szavazóval rendelkezett, és nekem meggyőződésem, hogy az MSZP-nek igen, ez egy fontos társadalmi funkciója volt, hogy vállalva sokszor azt, hogy ciki MSZP-snek lenni, hogy egyáltalán, én azt gondolom, hogy trendi talán soha nem volt, hogy mindig egy kicsit egy ilyen lenézett dolog volt, hogy valaki szoci, hogy nekem ez, ha megoszthatom vele, talán azt hiszem, hogy te fogékony vagy az ilyesmikre, amikor nézegettem nagyon régen MSZP honlapokon, szegfűbál, ilyen eseményeket tartottak a szocialisták mindenféle kisebb-nagyobb városban, és akkor azon persze ott lehetett akár nevetgélni is, hogy kinek milyen az ünneplő ruhája, de hogy ha mondhatok ilyet, és mondjuk édesanyám se bántódik meg, aki sose volt szocialista, félre ne értse senki, de valahogy nekem mindig az jutott eszembe erről, hogy hát igen, ezek olyanok, mint nem tudom, anyukám barátnői, meg baráti társasága, hát ezek hétköznapi emberek, akik oda mennek, akiknek fontos valamilyen ügy, vagy lehet nem is az ügy fontos, hanem az ismeretség fontos, és ott vannak. És valahogy nekem ez az MSZP-ről az én bennem élő pozitív kép, hogy hát ők a magyar társadalom.
De Gyurcsány Ferenc se volt trendi még az összedi beszéd előtt?
De igen, ott teremtődött egy divat, ez kétségtelen. Ezt nem is akarom elvitatni tőle, tehát Gyurcsány Ferenc meghonosított egy csomó olyan politikai módszert, aminek... Hát lehet mondani ma már mai fejjel, hogy ő az előhírnöke volt, hogy hogyan futott reggelente együtt a Margit-szigeten a hívekkel, hogy valamikor még az internet korszaknak egy teljesen más szakaszában mit jelentett az, hogy a miniszterelnök napi szinten blogot ír, és ezen a, tehát ugye közvetlen módon éri el a választópolgárokat, eleve az ő fellépése, az, hogy megszélozták a bulvármédiát, különböző sztorikkal, hogy egy sokkal szélesebb felületen tudjon a miniszterelnök megjelenni, és a politikai üzenete érvényre jutni, és az, ahogyan ő hát dinamizálta ezt az MSZP-s közeget, de ez kétségtelenül fennállt. Ugye, mint tudjuk, a történet azért futott ki végül is a semmiben, mert hogy ugye az a politikai tartalom nem volt mögé építve, ami pedig az üzenet része volt, hogy itt tartalom is van. És hát aztán ugye azzal, hogy aláaknázták az első kormányzat idején a második Gyurcsány kormányt, tulajdonképpen ezek a divatteremtő mozzanatok, ezek hát én azt hiszem nagyon hamar paródiájukba fordultak. De igen, igazad van, igen, volt egy ilyen trend, tehát amikor az MSZP egy imidzsváltást véghez vitt, volt egy 2005 őszi imáskampánya az MSZP-nek, az egy kifejezetten sikeresnek tűnő, és valószínűleg egy olyan szűk egy évig sikeres megújulási kísérlet is volt.
De ha már Gyurcsány Ferenc, sokaknak az a véleménye, hogy ugye az előbb beszéltél Horn Gyula vezetési stílusáról, Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban pedig van egy ilyen gondolkodás, hogy az, ahogyan ő kialakította a vezetési stílusát, magatartását, az valamelyest már előrevetítette az Orbáni kormányzást, mert hogy ő is valamiféle ilyen nagyon erőteljes vezető akart lenni, egy személyi döntések, stb. Hogy látod, van ebben igazság, vagy ez egy félreértelmezése a gyurcsányi kormányzásnak?
Hát lehet, hogy benne volt ez iránt vonzalom, de szerintem az MSZP-nél ő nem működött így, mert nem működhetett így. Amint én tudok erről, sok MSZP-s politikussal interjúzva, meg beszélgetve ezekről az időkről, persze a miniszterelnök csinált olyat, hogy nem egyeztetett döntéseket, és bejelentette késztényként a saját elnökségének, ugye lemondása is így zajlott, hogy a aktuális pártkongresszus előtt egy nem tudom 40 perccel közölte a pártelnökséggel, hogy ő most itt a miniszterelnöki távozását fogja bejelenteni. Szóval éneket csinált, de az a helyzet, hogy ez szerintem ugyanannak a legendának a másik oldala, ami Gyurcsány Ferenc úgy mesél, hogy őt mennyi mindenben akadályozta az MSZP, és ő ezért nem tudta a terveit véghez vinni. Ami szerintem szintén nem igaz, de az se igaz, hogy ő diktatórikus módon vezette volna a pártot, egyszerűen azért nem, mert ez a párt nem volt alkalmas arra, hogy diktatórikus módon vezessék. Az MSZP egy vezetett párt lett, én emlékszem, még ifjú elemzőként ilyeneket írtunk Gyurcsány Ferenc MSZP-jéről, hogy egy vezetett párt lett, tehát az állandó zsongás az annyiból megszűnt, hogy a végén volt egy döntés, és egyértelmű volt, hogy ki a főnök, kivezeti a pártot, de valójában Gyurcsány Ferenc legsikeresebb időszaka az MSZP élén, akár pártelnökként, akár miniszterelnökként és informális vezetőként, az pontosan az volt, amikor ő ezen a hát hasonlítatom egy orgonához az MSZP, tehát egy nagyon bonyolult hangszerhez, amin nagyon sok billentyű van, meg pedál van. Gyurcsány Ferenc akkor volt a legsikeresebb, amikor tudott játszani ezen a hangszeren, és ő tudott ezen a hangszeren játszani, és amikor ő úgy élte meg, hogy az ő ötletei nem mennek keresztül, azok igen nagy részben azért nem mentek keresztül, mert nem voltak jó ötletek. És a képviselők, akik helyben beszélgettek a választókkal, és már így is minden bajuk volt, ők azt mondták, hogy úristen, ne csináljuk még meg ezt is. De egyébként egy csomó mindent akkor is megszavaztak Gyurcsány Ferencnek, tehát valójában annyi történt csupán, hogy Gyurcsány Ferenc elveszítette 2006 őszétől fogva azt a társadalmi népszerűségét, ami neki egy érv volt a belső vitákban, és onnantól kezdve hát nem úgy szólt az a hangszer, ahogyan korábban a keze alatt, de ez alapvetően azért volt, mert hogy ő a társadalmi hitelességéből veszített, és nem azért, mert valami olyan aknamunka kezdődött vele szemben, ami öncélú módon alá akarta ásni a akkor pártelnök miniszterelnöknek a pozícióját.
Világos. És akkor zárásként igazából azt kérdezném tőled, bár ez egy kicsit ilyen jóslás jellegű kérdés lesz, hogy így, hogy azt látjuk, hogy a hivatalos intézményes keretek gyakorlatilag teljesen széthullottak a baloldal alatt, mögött, hogy látod, van-e egyáltalán jövője egy önálló vagy karakteres baloldalnak Magyarországon a 2026-os választás után?
Én mindig is azt gondoltam, hogy van, én most is azt gondolom, hogy van, ha egy, nem tudom, Megyesi Péter parafrázist idehozhatok, hogy akinek televízió kell, az vegye magának, akinek baloldal kell, az csináljon magának. Én azt hiszem, hogy annak a politikai lehetőségnek, amiben most van Magyarország, az az egyik fő ígérete, hogy visszakaphatjuk a politikai pluralizmust. Tehát, hogyha nem az Orbán rendszer menése vagy maradása van a horizontunkon, mert mi más lenne igazából, hanem másféle kérdéseket tudunk magunknak föltenni. Erről beszélgettünk az évnyitón, hogy egyszer eljuthatunk-e oda, hogy más kérdésekről kelljen beszélnünk, és más kérdésekre kelljen válaszokat keresnünk. Szerintem nagyon hamar előállhat egy olyan szituáció, amikor például egy új kormány baloldali kritikája teljesen adekvát módon meg tud jelenni, és akkor onnantól kezdve ez tényleg politikai helyzet, meg helyzetfelismerés kérdése, hogy lesz-e, aki képes élni ezzel a lehetőséggel, és mondjuk, hogy tud-e tanulni abból. És megint csak nem arról akarok beszélni, hogy az élet tanító mestere, mert nem ezen a módon lehet talán ebből tanulni, ezt most Hatos Pállal beszélgetve például nagyon megtanultam, hogy ez így van, de mondjuk az, hogy se túl dogmatikus ne legyen, se azon a módon ne legyen pragmatikus, hogy tulajdonképpen már el is felejtettük, hogy miért csináljuk ezt az egészet, és hogy hát persze a politika rossz szellemeinek ne engedjék át a teret, mert azt gondolom, hogy az MSZP végzetét összességében mindent egybevetve valójában saját maga okozta. Tehát, hogy engedte ezt a korrupció alapú klientúrát olyan módon elburjánozni a saját szervezetében, ami egy idő után egyszerűen átvette a pártpolitika irányítását, és egy ponton túl nem volt visszaút, és biztos, hogy fontos lenne ezt a történetet így is elbeszélni, hogy ezt ki mikor észlelte, miért nem cselekedett ellene, miért hagyta, miért nem próbált rajta változtatni, vagy miért nem lépett ki emiatt sokkal korábban. Szóval, hogy ezt a tanulságot is magukkal vinni, hogy itt van egy nagyon rossz szervezeti hagyomány, amit hát sem a modellben, sem konkrét személyekben nem szabadna hagyni újra létrejönni.
Köszönöm, Zoli, a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is.
És nektek is köszönöm a figyelmet, megyünk tovább, egy rövid bejátszó után Lendvai Ildikóval és Újhelyi Istvánnal folytatjuk a beszélgetést.
Az MSZP Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként úgy dönt, hogy nem indul a 2026 évi országgyűlési választáson. Nem indulok egyéni körzetben, tervben volt, sőt, minden mérés, minden cikk, ami ezzel kapcsolatban született, felmérték az esélyeket, az azt mutatta, hogy vagy le tudnám győzni, vagy meg tudnám szorongatni Demeter Zoltánt. Magasan többen ismernek, mint a Tisza jelöltjét. Hitelesnek, képesnek és alkalmasnak tartottak volna, de ebben nekem is felelős döntést kell hoznom. Nem kívánok a kormányváltás útjába állni, ezért nem indulok egyéniben. Érdekel valakit a Magyar Szocialista Párton kívül ma az, hogy egyébként milyen rendszer szintű változások lesznek? Nem, most mindenkit a botrány érdekel. Egyik nap a kacsaevő malályokkal kell foglalkozni, másik nap meg már kamerabotránnyal. Nem ez a politika. Mi nem erre szerződtünk, és nem ilyen politikát akarunk. 2026 után, amikor végre eltakarítjuk ezt a rendszert, akkor változtatnunk kell azon is, hogy a politika ne a botrányokról szóljon, hanem az emberek mindennapi életéről.
És akkor folytatjuk is adásunkat. Itt van velem Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke.
Jó napot kívánok!
És itt van velem Újhely István, az MSZP egykori alelnöke. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtad
a meghívást.
Ildikó, először hozzád fordulnék, mert te az MSZP első pillanatainál is ott voltál, a megszületésnél is ott
voltál. Te is.
Hát én két évvel később.
Hát ez az erős életkori különbség következménye.
Igen, tehát az alapításnál a népszerűség ott egy érdekes kérdés volt, mert az a választási eredmény ott 90-ben az gyakorlatilag rosszabb volt, mint a 2010-es eredmény, az a 2010-es kormányváltás, és ami egy ilyen erős bukás élmény az MSZP szempontjából. Tehát az első szabad választáson a szavazatoknak csupán 10,9%-át szerezte meg a párt, mégis 4 évvel később ez lett a legnépszerűbb párt. Mi történt abban a 4 évben? Hogy emlékszel erre, hogy mi vezetett ahhoz, hogy egy ilyen rossz eredményből így tudott felállni a párt?
Beléptem a pártba közben, nem?
Hát egyrészt itt ülök, innen köszönhető. Másrészt egyébként ez annyiban nem vicc, hogy az MDF kormányból való kiábrándulás elkezdett magának alternatívát keresni. Tehát megnőtt, nem is feltétlenül a párttagok száma, mert párttag már az alapításnál egy olyan 60 ezer körül volt, az inkább még egy kicsit fogyott később. Notabene mi többre számítottunk, tehát az alakuláskor azt hittük, hogy hú, hát az MSZMP-ben ennyi meg ennyi volt, annak átjön mondjuk a 15%-a, nem jött át. De az mindenképpen közrejátszott, hogy a szimpátia áramlása megindult. 92-re ez már érzékelhető volt, mikor időközi választást tudtunk először nyerni. Azt hiszem, hogy a szimpátia megindulása, részben most fényeshetném magunkat, hogy miattunk volt. Tehát annyiban igen, hogy volt egy nagyon szakszerű és jól működő frakciónk például, és voltak helyi emberek, fiatalok is, ami szintén sokat jelentett, hogy hát ez nem egy ilyen makkos cipős kiöregedő utódpárt. Újhelyi Pista kevésbé hallja, az egy makkos cipős káderre például. De hogy így fogalmazzak, alapvető érdemei voltak a népszerűségünk föllendülésében az MDF kormánynak is. Ma már sokkal megbocsátóbb és elnézőbb vagyok velük, mint akkor, mert egy gyakorlatlan gárda került a kormányzásba, iszonyú nehéz helyzetben.
És nagy elvárások voltak.
Igen, és óriási, gyakorlatilag teljesíthetetlen elvárások. De minden esetre az emberek elkezdtek valami profizmus után vágyni, hogy aki úgy tudja majd ezt a gazdasági válságot kezelni, akinek talán a szociális elkötelezettsége is nagyobb.
És akkor az MSZP volt a biztos választás, a profi?
Igen, ilyen szempontból.
Szakértelmet már a kormányra.
Ez igen, volt akkor igen, tehát ő volt a legkormányzó képesebb választás, mondjuk itt akkor, és azért én nem tagadnám, hogy volt bizonyos nosztalgia a Kádár rendszer után is, ez teljesen érthető, amikor 1 millió munkanélküli van, akkor a korábbi ilyen-olyan biztonság fölértékelődött.
És ha már arról beszélünk, István, hogy te mikor léptél be, ez 93-ban volt a érettségi kor körülbelül.
Érettség után 3 hónappal.
Hát előbb nem jöhetett volna, mert azt sem 10.
De a szüleim se engedtek, azt mondták, hogy fékezzem magammal az érettségig.
De mi volt vonzó egy fiatal számára ekkor az MSZP-ben? Tehát, hogy azért sokan mégiscsak azt látták benne, hogy ez a kommunista utódpárt, akik szimpatizáltak vele, fiatalok, azok mi volt az, ami megfogta őket?
Izgi a kérdésed, mert amit most látunk egyébként, hogy az én nagygyermekeim, ugye 4 nagygyerekem van, és 2 kicsi, de a nagyok környezete, amit látok, hogy olyan felfokozott érdeklődés van a politika iránt most, és egyöntetően húznak a Tisza fele, hogy abban az időszakban érdekes módon 93-94-ben megjelent az MSZP környékén, főleg a nagyvárosokban, Miskolcon, Szombathelyen, Szegeden, Budapesten nagyon sok egyetemista fiatal. Ekkor ez volt egy ilyen kis lázadás. Akkor, ha lázadni akartál, akkor az MSZP felé mentél, hova mentél volna, vagy az akkori miép fele. Tehát az egy, de az nyilván egy más ideológiai környezet. Engem egyébként, hogy mi fogott meg, úgy, hogy nem voltak pártfunkci szüleim, tehát nekünk semmi mély beágyazódásunk nem volt az MSZMP-be. Talán pártagok voltak, de semmi funkcionárius család. Az a frakció, amit a Ildi emlegetett, a 90-94 közötti frakció, ami vérprofesszionális volt, pontosan megadta azokat a válaszokat, és nem csak populista válaszokat, hanem nagyon szakszerű válaszokat az élet sok-sok kérdésére.
És ezt a 18 évesen
abszolút
így érzékelted?
És képzeld, hogy valaki kezembe nyomta, nem tudom ki, a Cölöpöket, Hongyul a könyvét, és akkor én azt mondtam, pillanatokat elolvastam, és azt mondtam, hogy nekem találkoznom kell Hongyulával, és viccesen azt tudnám mondani, hogy a legegyszerűbb módja az volt, hogy beléptem a pártba, de nyilván egyre bonyolultabb volt. Én először az ifjúsági mozgalomba jöttem, mint sokan mások, a baloldali ifjúsági társulásba, Szegeden. Képzeld el, hogy azért Szegeden a 94-95-96-ban 300 tagja van egy ifjúsági szervezetnek, és saját egyetemi felkészítőképzésünk, nyelvtanfolyamaink, táboraink. Szóval az egy egészen pesdítő fiatal mozgalmi élet volt, és így kerültem az MSZP-be. Jó régen.
Ez egy nagyon, nagyon izgalmas történet, és pláne az, hogy nem csak a baloldalon eleve azóta a párttagságok száma abszolút lecsökkent, és
minden pártnál.
Igen, és teljesen, még akik érdeklődnek is a politika iránt, az, hogy valaki belépjen egy pártba, az elköteleződés sokkal magasabb belépési küszöbűnek tűnik, mint ahogyan azokban az években volt, ezért is nagyon izgalmas ez a történet. De akkor, hogyha már Hongyula, lépjünk is tovább a Horn kormányra, ugye 94-ben végül is egy koalíciós kormány született, és így lett alkotmányozó többség is, és ez egy hatalmas felhatalmazás, mégsem annyira egy sikertörténet, vagy nem egy tiszta sikertörténet az a kormányzás. Sokan például a bokros csomagra emlékeznek belőle, és mindketten nyilatkoztatok ezzel kapcsolatban, és mindketten olyasmit mondtatok, hogy hát elkerülhetetlen volt, vagy az adott helyzetben az volt a legjobb megoldás a problémákra. Mégis nem látjátok azt egy ilyen lehetséges problémának abban, hogy az MSZP elveszítette a hagyományos választói bázisát, és inkább utána az urbánus rétegeket tudta megszólítani az, hogy ilyen megszorító intézkedések voltak?
Nem. Szerintem ez nem a bokros nem csomag. Nem az időszak.
Sőt, mondok mást, a bokros csomag után közvetlenül, hát nyilván nagy áldozatokat követelt az emberekről, tehát akkor látszott egy lefele menő görbe az MSZP támogatottságában, de a következő szavazásra, magyarul 98-ra visszaszereztük, méghozzá akkor még azon a bázison, amit emlegetsz, mondtuk is úgy, hogy a lakótelepek népe volt az alapvető bázis. Hogy mára, mert abban teljesen igazad van, hogy mára egy ilyen furcsa, vagy nem is mára, tegnap előttre egy ilyen furcsa szavazócsere alakult ki, elkezdett a budai polgár ránk szavazni a demokratikus elkötelezettségével, míg a panel lakó nem föltétlenül bennünk találta meg a maga érdek és érték képviselőjét, de ez későbbi történet, ez a későbbi társadalom átrendeződés. Hogy arra jól vagy rosszul reagáltunk, ezen lehet vitatkozni, de ez még nem, te is azt mondod, még nem a 98-as történet.
Nem, olyannyira nem, hogy 98-ban emlékezzünk vissza, hogy az MSZP tulajdonképpen listán megnyerte a választást.
Hogy nem, a koalíciós partner teljesít egy gyengében.
Az SZDSZ várakozáson alul szerepelt, és így tudott vissza, így tudott 98-ban Orbán kormányt alakítani a kisgazdákkal.
Mert még így se tudott volna, hanem a kisgazdákkal
állítani. És aztán 2002-ben pedig minden idők legnagyobb országos listás szavazati számát kapta az MSZP, 2 millió, közel 400 ezer szavazatot. Igen. Amivel, ha most...
Többet, mint a Horn idején igaziból.
Hát a Horn az 1,6 körül volt. Ez, és én azért szeretem mindig a választói, tehát a konkrét szavazatarányokat, nem az arányokat, az konkrét szavazatokat nézni, mert hogy azért nagyjából ugyanabban a társadalmi méretben élünk, csökkentünk, tudom, de nagyjából mégis ugyanabban. Tehát, hogyha mondjuk azt elemezzük, hogy mondjuk a póló mutatja, miattatok vettem fel, hogy lássadok, minden rendszer megbukik egyszer, ez itt a póló reklám helye. Szóval, ha azt nézzük, hogy most a Tisza győzelme, vagy a Tisza kétharmados győzelme, mert én már ilyen nagy ambíciókat és álmokat kergetek, hogy az megtörténik-e, akkor nyilván nem a százalékokat nézed, hanem azt, hogy hány szavazatot kell ahhoz összegyűjteni. Na most az időszak szerintem az visszahozható volt, mert egyre többen respektálták azt, hogy belemert nyúlni az akkori MSZP kormányzat sok olyan kérdésben, amiben mentette az országot. Mint ahogy egyébként Bajnai is, hogyha a Bajnai kormányra valaki visszaemlékszik, akkor azt mondja, hogy hát fájt.
De megtette, amit meg kellett.
De az egyik legjobb menedzser kormány volt.
De utána a Fidesz kétharmad lett.
De azt előtt is tudtuk, hogy az lesz. Tehát, hogy szerintem az
igaziból, ha nem is 2006, de 2008 óta, a szociális népszavazások óta tudtuk.
A Gyurcsány egypárti kormány alakítása utántól szerintem az egyértelmű volt, hogy ez csak csúszni fog lefele. Tehát akkor, amikor
egyébként
az SZDSZ kiszállt...
Egyébként ültünk a frakcióba, tudtuk, hogy nem nyerjük meg 2010-et, mégis úgy gondoltuk.
A baj látszódott is rajtunk.
Igen.
De kicsit térjünk vissza még a Horn kormányhoz. Okay. Nekem az nagyon izgalmas volt, amit Szekeres Imre írt 2022-ben a Népszavában. Ő úgy érvelt egyébként a Bokros csomag kapcsán is, hogy a Horn kormánynak jobb volt a politikája, mint amilyen a kommunikációja. Ti ezzel egyetértetek?
Hát én azt hiszem, hogy nem.
Nem?
Mondjuk így, nem jeleskedtünk kommunikációban, ezt nem tudnám mondani, de a Horn kormány idején még nem értékelődött fel annyira a médiapolitizálás és a kommunikáció, mint ahogy később ez perdöntővé vált. Én azt hiszem, hogy a 98-as kudarcban az játszott szerepet, amit Pista itt elmondott. Nálunk nem jól működött a koalíciós összkép, tehát kicsit a mi hibánkból, főleg a saját hibájukból, de az SZDSZ rosszul teljesített, illetve összeállt velünk szemben egy addig tagadott koalíció. Nem hiszem, hogy ez kommunikációs kérdés volt akkor.
Hogy mennyire más világ volt, én az ifjúsági szervezet, az MSZP társult ifjúsági szervezetének egyik vezetőjeként, konkrétan a tandíj ellenes tüntetések egyik szervezője voltam.
Na tessék, és hol derült ki?
A Kossuth téren felszólaltam a saját kormányzatom döntése ellen. És ez nem úgy csapódott le bennem, hogy egyébként én áruló vagyok, hanem úgy csapódott le bennem, hogy az én korosztályom szempontjából egy fontos célban nekem oda kell álljak a hallgatói önkormányzatok mellé. És jól emlékszem, Szabó Laci, aki Szabó László elég sokat szereplő, későbbi államtitkár, majd sportvezető, igen. Szabó László volt akkor talán a Hükosz elnöke, és ő szervezte a tüntetést, ha jól emlékszem. És én ott voltam, és szerveztem, és Szegedről hoztam diákokat.
De ez szóval a mai szemmel,
annyira más világ
ez a mai
volt.
Szemmel annyira furcsa, hogy ezeket a vitákat például hogy nem lehetett elintézni belőle. Ha az egész MSZP történetén végignézünk, ugye az előbb Lakner Zoltánnal beszélgettünk erről a fegyelmezettség kérdésről, hogy van-e valamiféle ilyen kulturálisan meghatározó és folyamatosan jelenlévő különbség a jobboldal és a baloldal között, a tekintetben, hogy a jobboldal fegyelmezett, nem viszi ki a vitákat, a baloldal ezzel szemben pedig folyamatosan szétbeszél, és az MSZP esetében ez azért különösen egy érvényes dolog, és itt is van egy jó példa szerintem a Horn kormány idejéből, ez pedig az alkotmányozásnak az elmaradása. Ti mennyiben látjátok azt egy problémának az MSZP történetében, hogy azért nem lehetne azt mondani, hogy a legfegyelmezettebb párt volt.
Az a helyzet, hogy az idő engem elfogultabbá tesz saját magunknak még a hibái iránt is. Tudnék, látom annak a vészterhes következményeit, hogy milyen az, most látom, ha egy párt úgymond fegyelmezett, mert az odáig jó, hogy nem pletykál ki mindent 50 felé, amire nekünk hajlamunk volt, de ha egy párt nem vitázik, az előbb-utóbb tönkreteszi annak a hatalomgyakorlásnak az irányát, módszerét, erkölcsiségét. Magyarán azt nem bánom, hogy az MSZP egy vitázó párt volt és van is, azt szoktam mondani még mai, igen, kicsi méretünkben is, hogy egy bonzáj párt, tehát kicsiben meg van benne ugyanolyan irányzat, már nem a nagyfa. Ez mindig is így volt, hiszen mi úgy is van tán az alapszabályunk, úgy volt, hogy platformok szövetségeként.
Igen. Ez Zoli is említette, igen.
Igen, jöttünk össze. Kétségkívül nem ártott volna, hogyha ezeket a vitákat többször tartjuk belül, de ide nekem még egyszer egy vitázó pártot, akkor nem jutna ide az ország, ahol tart.
Nem azért beszélünk ahogy tőlem ez zokon vette a párt, és elhíresült az Szegfű elszáradásáról, mert egyébként ez egy vitatkozós párt. Egész biztos vagyok benne, hogy ezt bemérte a társadalom, és ezzel együtt tudott élni. Tudod, hogy miért? Azért, mert hogy nem személyi érdekek mentén vitatkozott kifele, vagy éppen befele.
Soha.
Hanem ott, hát a politikában ne viccelj, de egy szerkesztőségben
jó, hát személyi döntés előtt hát személyi vita
persze,
van.
Hát persze. Ó, arról is híresek voltunk a castingjainkról és a személyi torzsalkodásainkról a két éjszakán keresztül tartó kongresszusi szavazásról, hogy a 15. pártelnökségi tagot is meg tudjuk választani. Igen. Ezen is össze tudtunk
aminek
veszni.
Aminek már nem tudod a nevét esetleg, de akkor megöltük egymást.
De. Az a polgármester, aki Szeged, vagy nem tudom, Berettyóújfalu érdekében, hogy különböző nagyságú településeket mondjak, jött és mondta a magáét, ő elhitte, nem úgy elhitte, hanem ő azzal a felhatalmazással érkezett, hogy nincs fontosabb dolga, mint hogy képviselje azokat.
Igen. És legyen is így.
Az, aki szakszervezet is volt, ő a végsőkig elment azért a közösségért, akik miatt ő egyébként a parlamentbe került. De nem ezért ülnek a parlamentben? Tehát, hogy szerintem a lakosság egy jó része, amíg azt érzékelte, hogy az ő által oda küldött területi, helyi, vagy éppen szakmai logikában oda küldött képviselő küzd az érdekeiért, addig tudomásul vette, hogy ezek ezt csinálják, hogy az egészségügyi lobby összeveszett az agrárlobbival a megmaradt 1 milliárdos állami költségvetésen, hogy kinek jusson. És addig, amíg ez volt, azt szerintem addig ez rendben volt. Onnantól jött a probléma, és nyilván nem kell most már visszafele mutogatni, amikor sokkal jobban látszottak a politikai hatalmi belső törekvések és játszmák, mint sem egyébként a valódi érdekképviselet. Ott csúsztunk meg, én szerintem.
Hát akkor beszéljünk arról, hogy hol csúsztunk meg, ugye...
Hát nekem most már nem kell, sziasztok!
Pedig gondoltam, most te jössz.
Nem, most én szóltam, most te jössz.
2006 ugye a történelmi fordulópont mégiscsak, ugye egyrészt azért, mert újrázni tudott az MSZP a választáson, másrészt pedig a szimbolikus, nem tudom, eseménye a hanyatlás kezdetének azért az mégiscsak az összödi beszéd. Sokan vitatkoznak arról, hogy egyébként az utána lévő választási eredményben konkrétan a beszédnek mekkora volt a hatása, de hogy mégiscsak ez az a szimbólum, ami valamennyire fémjelzi azt, hogy elindult egy lejtőn a párt, az biztos. Mi ment félre, és Ildikó, először hozzád fordulok, hogyha egyébként kicsit ki tudod tágítani adott esetben a saját felelősséget, hogy látod ebben, akkor te a párt vezetésében benne voltál, mik a tanulságok? Hogyne.
Azt mondanám, és helyesen használtad a szót, hogy összöd az egy szimbolikus pecsét volt egy lefele menő pályán, de nem maga az ok. Aki úgy ezzel foglalkozik, politológus, vagy akkor politikus volt, mint én, és figyelte a közvéleménykutatásokat, összöd előtt megzuhant és beszakadt az MSZP népszerűsége, az úgynevezett gyócsánycsomag, tehát a részint magunk által előidézett válság kezelésére és rendbehozására szánt megszorítások következtében. Azt mondanám tehát, hogy ahol elrontottuk, az egyrészt az a korszak volt, amikor még jól ment. Magyarán 2004 és 2006 között, amikor nagyon sok szerintem értékelhető és jó dolgot csináltunk, újfajta családtámogatást, a családi pótlék fölértékelődését a családtámogatásban, és nem is sorolom többit, de túl sok mindenben vágtunk bele egyszerre, ez már a megyesi kormány alatt is elkezdődött, magyarán egyszerre akartunk technikai infrastruktúrát építeni, a nagy autópálya és gáztározó építések, meg volt a maguk haszna, de ez nagy költség, és ezzel együtt próbáltunk a humánpolitikába is investálni, Megyesinél a béremelésekbe, az első Gyurcsány kormány idején másfajta fontos szociális intézkedésekbe, és nem gondoltunk bele eléggé abba, vagy nem figyeltük napra készen, hogy ezt elbírja-e a költségvetés, vagy nem. 2006-ra kiderült, hogy nem. Nem bírja el.
Kinek a hibája, hogy erre nem volt elég kellő figyelem fordítva?
Talán a túlzott optimizmus az Európai Unió megértésében, ezt te jobban tudhatod, mint európai politikus is. Az Európai Unió kétségkívül szimpatizálta a mi 2002 és 6 közötti kormányainkkal, mert egyértelműen európer és demokratizáló politikát képviseltünk, de abból nem engedett, hogy kellő időben le kell szállítani a hiányt. Mi talán, nem tudom, hogy így látod, de túl optimisták voltunk, hogy lehet egy kis haladékot, több időt kérni a dolog helyre rázására. Végképp nem megyek bele, mert technikai kérdés, hogy éppen 2006 után derült ki, hogy az Unió nem engedi azt, hogy az autópályákba befektetett tőke az kvázi, hát vagyonként megjelenjen a pozitív oldalon, de mondom, nem megyek bele, meg nem könyvelési dolgokra akarok hivatkozni.
Egyébként, akit ez részletesen érdekel, erről beszéltél az életünk interjúmban is, úgyhogy ezt belinkeljük majd a leírásba.
Igen, de hát tudtam én, hogy reklámozom magam azért valami ügyes módon.
Mire készülsz? Kíváncsi vagyok.
Tessék?
Mire készülsz?
Ne, semmi egyébre. De hogy is nem, mindig valamire. De az egyik ok tehát, hogy talán nem láttuk a szakadék teljes mélységét, a pénzügyi szakadékot, a másik ok, hogy úgy véltük, hogy több idő lesz, és nem egy program leadási határidő az Unió felé rendbe hozni. A másik meg talán a magunk túlhajszolt kormányzási módja. Egyik reform, egyik új bejelentés ért a másikat, az apparátus nem győzött lihegve rohanni utánunk, talán át se lehetett látni, hogy most éppen mit akar a miniszterelnök, de nem csak ő mit akar, mondjuk a kormány abban melyik párt mit akar. Azt kell mondanom, hogy egy nem igazán profi, a feladatokat nem kellően leosztó és kontrolláló kormányzati stílus miatt nem csaptunk a fejünkhöz időben. Ennyiben tehát a rontás egy része, noha kellemes emlékeink vannak, vagy nekem biztos arról az időszakról, az előbb történt meg, és amikor be kellett a csomagot jelenteni, akkor a választóink egy része érthetően becsapva érezte magát, hiszen nem volt szó eddig erről, vagy csak nagyon általában volt szó takarékos kormányzásról. Összödött, ott hibáztuk el, és azért lett szimbolikus pontán, mert nyilván lehetett volna azt a beszédet kevésbé szimpadias túlzásokkal előadni, de a fő hiba az, hogy nem azonnal a nyilvánosság előtt hangzott el. Azt hiszem, hogyha egy ilyen beszéd van, még egyszer mondom, nem a túlzásaival, azért bőven volt benne kicsit színészies és felesleges túlgesztus is, hogy így mondjam, hanem egy értelmes, mértéktartó és kellően önkritikus változata a televízióban hangzik el, és nem ilyen titokzatos, az érdeklődést fölcsigázó kiszivárgásként árulás mozzanatokkal, akkor nem vált volna összöd egy végzetes pecsétté rajtunk, de azzá vált.
Hú, nagyon sok mindent szeretne az ember hozzátenni, de a lényeget, ami a fejemben van. Én akkor a kormányzásban nyilván, hát 20 éves vagy 20 éves korom nem végén, 30-as korom elején én egy dologra koncentráltam, mint Szeged parlamenti képviselője, hogy a Botka Lacival közösen építsünk egy olyan várost, amit úgy örömmel adunk át a gyermekeinknek. És szerintem ez maradéktalanul büszkék lehetünk arra, amit akkor végeztünk, vagy azóta Laci végez folyamatosan Szeged kapcsán. Tehát én nem azzal keltem és feküdtem, hogy mi a központi kormányzat.
De az csak narratíva. Érdekelt benneteket, hogy mi van az összedi beszédben, azzal például egyetértesz az Ildikóval?
Az már azért, ott már egy későbbi fázisban vagyunk, mert 2002-ben vette át a kormányzást az MSZP, és azért Uszöd, azért az egy jó néhány évvel későbbi történés, ott már mindannyian eszméltünk, hogy hűha. És csak halkan megjegyzem, amikor az Uszödi beszéd nyilvánosságra került, és szerintem hibát hibára halmozott a kormányfő, pártelnök kormányfő
a annak kezelésében.
Én akkor kiléptem a kormányból, az egyetlen voltam, államtitkár voltam már akkor, aki azt mondta, hogy ezzel nem lehet együtt élni. Szerintem akkor kellett volna visszaadni a kormányzás megbízását, és azt mondani, hogy neki megyünk egy nem politikai zsákutcának, mint hogy ez egy párti kormányzás volt, hanem hogy akkor tessék, a népnek átadjuk a döntés lehetőségét. Onnantól irgalmatlanul gyorsan csúszott lefele az egész MSZP, és vele együtt a baloldali intézményrendszer. Amire ki akartam hegyezni a hangsúlyt, a kormányzat részét azt én akkor abban az időszakban kevésbé láttam, 2002-2004 közöttről beszélek. Egy biztos, hogy a párt intézményrendszer viszont elkényelmesedett, a párt leépült, minden a kormányzásról és a képviselői munkáról és a minisztériumokban zajló munkáról szólt.
És nem tudott felmenni az információ?
Nem, hogy az információ, hanem főleg
emberek a... Emberek voltak kevesen helyben.
Igen, főleg a Feri érkeztével, aki meghirdette ugyanazzal a hívvel és temperamentummal, ami akkor magával ragadó volt, hiszen meg is választottuk, pártelnöknek is, meg miniszterelnöknek is, meghirdette a párt belső intézményi reformját, és ami odáig működött, hogy mindent leépített. Viszont semmit nem sikerült újat, igazából maradandót alkotni. Tehát egyszerre jöttek kormányzati nehézségek, és egy teljes párt, több évtizedes infrastruktúra, intézményrendszer, értelmiségi holdudvar, szakértői holdudvar, mindennek az egyszerre való leépülése. És ezt már nem lehetett kiheverni. Én ezt nem bocsájtom meg magunknak, és az akkori pártvezetésnek, hogy ezt hagytuk, hogy szétverjünk mindent. A székházunktól a állandó költözési, gondolja egy kormánypártot, nem tudom, háromszor, négyszer költözött, nem lehet így kormányozni.
Azt mondanám, ezt nem vitatva, nekem nyilván jóval nagyobb felelősségem van a dologban, mert én nem ifjú államtitkár, vagy később az se voltam. Nem tudok olyan döntését mondani, akár Gyurcsány Ferencnek, akár a kormánynak, amiben valamilyen módon ne lettem volna benne, vagy ne lettem volna informálva róla. Nem is álltam fel, mert gondoltam, hogy akkor...
Bocs, mert az én emlékeimben te vagy mindig úgy benne, te meg a kis Péter, akik nagyon keményen próbálnak ellentartani, hogy valamilyen módon előre nézzünk.
Nyilván, de ettől még benne voltam, és nem is föltétlenül osztom azt a képet, általában osztom, amit te mondasz, de az úgy nem egészen igaz, hogy Gyurcsány annyira egyszemélyi vezető lett volna, hogy adott esetben ne lehetett, vagy kellett volna árnyalni az ő elképzelését. Néha sikerült is a frakciónak, a pártnak, és így tovább, néha nem, hol igazunk.
Nem volt egy autokrata kormányzás, nem egy Orbán kormányzásról beszélünk.
Nem. Mindennel együtt, hogy szokták összehasonlítani a két személyiséget. De amit mondani akartam, a felelősség különbségét, vagy Pistánnál nem látok ilyet, magamnál nyilván kell, hogy lássak, ezt elismerve, hogy a két hibának, tehát a társadalmi kapcsolatok megszakadásának és a pártháttér leépülésének azt hiszem közös gyökere volt, amikor hogy kimondtuk volna, de egy ilyen felvilágosult abszolutista kormányzást gyakoroltunk, hogy mi tudjuk, hát a reformok jók, hát nem látjátok, emberek, mennyivel jobb lesz az élet, ha megreformáljuk. Lehet, hogy tényleg jobb lett volna az élet, de még ezek baloldali...
És okítottuk a társadalmat.
Igen, és ez sose rokonszenves. Azt mondanám, hogy a céljaink maradéktalanul baloldaliak voltak, nem csak a bokros csomagnál mondom ezt, hanem a későbbiekben is a módszereink nem voltak baloldaliak, mert a baloldal, hát az eredetében is egy tömegmozgalom alulról építkezik, és mi meg ilyen kioktató reformdüssel, ahogy szokták mondani, kormányoztunk, ebben van felelősségem.
Bocs, és egy mondat, és közben jött egy olyan ellenfél, aki végtelenül, szisztematikusan, profin, nagy gazdasági háttérvilággal, média háttérrel profin szervezkedett, hogy visszatérjen a hatalomba.
Hát dolgoztak.
Dolgoztak.
Igen. Dolgoztak, de azért ebben több volt, mint a munka és a tehetség elismerése. Nagyon tudatosan rombolták is az ország gazdaságát és társadalmat, az, amikor például megbíztatta Orbán Viktor a saját önkormányzatait, amelyek szép számmal voltak, mert az őszödi beszéd után nyilván részükről volt egy önkormányzati revans, hogy csak nyugodtan vegyetek fel mindenféle kölcsönt, majd lesz valamit, ne hallgassatok a szoci kormányra, az azért az ország gazdaságának is tönkre tétele volt, nem egyszerűen egy pártérdekből történő érthető építkezés.
Kicsit visszatérnek ahhoz, ami nekem nagyon megütötte a fülemet, hogy azt mondtátok, hogy nem is nagyon számítottatok másra 2010-ben, mint Fidesz kétharmadra.
Hát a kétharmad talán nem volt egyértelmű, de a Fidesz győzelem.
Nem is tudtuk akkor még értelmezni, mi az, hogy kétharmad.
Erre akarok kiukadni egy kicsit, hogy persze akkor már elég sok társadalmi dű felgyülem lett az MSZP-vel szemben, kezdve onnan, hogy mi történt 2006-ban, vagy korábban egyébként azok a sebek, amik a kettős állampolgársággal kapcsolatos ügyekben a nyilvánosságot uralták. De mégiscsak számomra furcsa, hogy egy politikus, aki evidensen úgy működik, hogy bármilyen nagy a probléma, bármikor a kihívások állnak előtte, mégiscsak mindig a győzelemre kell hajtania. Egyáltalán nem láttátok annak a lehetőségét, vagy nem. Visszatekintve nem látjátok annak a lehetőségét, hogy az, ha bármit máshogyan csináltok ezekben az években összed után, akkor az alkotmányozó többség megakadályozható lett volna?
Hát erre már adtam egy választ, hogy összed után az összödi, amikor a botrány kitört,
tehát Gyurcsány lemondása megakadályozta volna.
Ott szerintem ott vissza kellett volna adni szerintem a kormányzást. Ez az én álláspontom, és akkor egészen más a történelem.
Ezt csak annyiban, hát most tök mindegy, hogy most hogy látom, mert akár most igazat is adhatnék, akkor másképp láttam, tehát azok között voltak, hiszen erről voltak vitáink, nem csak Istvánnal általában elnökségen.
Akkor már én pártalelnök voltam.
Igen, persze, voltak is vitáink a mai viszonyok között. Istvánnak nyilván a javára kell írni azt is, hogy a kettős állampolgárságról szóló népszavazásnál te más véleményt képviseltél, mint én mondjuk, meg mint a párt többsége. Ez most egy másik vita köztünk, vagy másik vita volt. Én 2006-ban úgy gondoltam, és gondolta az elnökség többsége, hát azért maradtál te kisebbségben, látván akkor már a Fidesz akcióit, hogy most bedobva a törülközőt elindul a Fidesz részéről, és ilyenkor szükségképpen a másik oldalon is egy ígérgetős kampány, amiben beledöglünk. Ezért akkor úgy gondoltuk, lehet ezen utólag vitatkozni, hogy ha bedobjuk a törülközőt, akkor egyrészt elszabadul a gazdaság, meg az ígérgetés. Másrészt, és talán ez az érzelmi szempont volt a fontosabb, úgy éreztük, hogy akkor még a szükséges reformokat is feladjuk, hogy akkor ezzel azt mondjuk, hogy ki kell tűzni a fehér zászlót, nem lehet változtatni, és ezt nem akartuk. Amikorra már én is azt mondom, hogy ezt kellett volna tenni, akkor már nagyobb hezitációm volt, mint 2006-ban, amikor ezt hárítottam. Az 2008, az úgynevezett szociálisnak csúfolt népszavazás ügye, ami világossá tette, hogy ha akartunk is reformokat, vagy jókat, vagy nem jókat, de akartunk egészségügyben, mert ezeket nem lehet végrehajtani. A népszavazás lehetővé tette, vagy lehetetlenné tette, és onnantól kezdve egy napi gyötrődése volt az embernek, közösen, meg külön is, hogy jó, de akkor miért kormányzunk? Tehát ha nem tudjuk megcsinálni, aminek láttuk értelmét, lehet, hogy mások nem, de mi láttuk értelmét, akkor miért maradunk kormányon? Valószínűleg akkor kellett volna nem egyszer van Gyurcsány lemondatása, hanem egy új választást kiírni, hiszen akkor már nem csak a személy volt a kérdés, hanem az egész politikánk. Tudom, hogy mi akadályozott meg minket, beütött a 2008-as gazdasági válság, és akkor úgy éreztük megint, mint 2006-ban, de most sokkal több joggal, hogy most elengedni a gyeplőt, hát legalább annyit tegyünk meg, hogy helyrehozzuk, amit elrontottunk, de ha az MSZP szempontjából nézem, akkor, akkor új választás lett volna, nyer a Fidesz, nem, kétharmaddal, és talán vissza is jöhetünk.
És milyen furcsa, hogy akkor pont az Ildivel voltunk, tényleg két más világ, más háttér. Már állandóan olvasom a különböző ilyen komment cunamikba, hogy Lendva Ildi a keresztanyám. Ez így könnyű volt. Te is olvastad ezt, nem
tudom. Tudom, ezt terjesztették, nagyon vicces.
Ez így könnyű volt nekem az MSZP-n belül mindig valahogy ott lenni. Nem ismertük egymást korábban soha.
Úgy nyitott be a Pista, hogy én nem ismertem őt egyáltalán.
Csak azt akartam mondani, hogy mi voltunk azok, akik az úgynevezett casting időszakban azt a csapatot igyekeztünk összetartani, akik a dolog felelősségérzetében kívánnak valami előremutatót, mert nem volt meg az aktuális erő és elszánás egy törőköző bedobáshoz, akkor viszont olyan menedzsert hozzunk, aki az országot rendbe tartja, és így elég aktívak voltunk a Gordon behozatala a kormányfőbe, és ezért Gordon ezért hívott engem vissza a kormányába, a miniszterelnök hivatalba, és az persze én azt az egy évet úgy élem meg, mint egy fantasztikus szakaszát az én tanulásomnak, mert akkor lettem igazából politikai nagykorú, majdnem Gordon mellett egy válság kormányzásban, viszont egész biztos, hogy egy milliméterrel nem lett erősebb az MSZP a 2010-es választásokra készülve, mint a Bajnai kormányzás előtt. Tehát neked van igazad, ott meg én voltam picit más véleményen, akkor kellett volna azt mondani, hogy inkább nincs válságmenedzselés, hanem gyerünk bedobni. Tehát milyen furcsa, 35 percet 2010 előtti időszakról beszélünk, miközben az szerintem az igazi nagy talány a baloldal szempontjából a 10-től 16-ig zajló világ. Nem csak én most ránéztem itt az órára, és meglepődtem, hogy valójában az a nagy kérdés, hogy mi a csuda történt ezzel a politikai mozgalommal, és nem csak az MSZP-vel, hanem sok mindenkivel másra 10 és 16
hiszen
között.
Közel ugyanannyi telt már el. Igen.
Milyen furcsa.
De mielőtt erről beszélnénk, egy kicsit ilyen időtlenebb kérdést tennék fel számotokra, és most tekintsünk el a hibáktól, vagy a nehéz időszakoktól, és gondolkodjunk úgy egy kicsit a politikáról, mint művészetről, vagy valamilyen esztétikai értelemben értelmezhető dologról.
Hát az nehéz, azért próbáljuk, igen.
De ez a te világod lesz.
De ha végig gondoljátok, hogy Horn Gyula, Megyesi Péter és Gyurcsány Ferenc politizálásában, politikai karakterében, az akkori pártéletben, az, hogy a politikai fantáziátok hogy működött, merre járt, melyik volt az a korszak, az a vezetés, ami ebből a szempontból a legközelebb állt hozzátok, akkor mit mondanátok?
Nem, nyilván Hornt kellett volna mondani, mert az volt a legsikeresebb korszakunk. Én akkor folyton berzenkedtem. Tudtam, hogy hallatlanul tehetséges politikus, nincs alternatívája, csak annyira más volt. Vagy személyes élményként nem ezt mondom. Akármilyen furcsa, de személyes élményként én is azt mondom, amit István, hogy a Bajnai kormány idején éreztem úgy, hogy most azt tesszük, amit kell. Későn, nem a győzelem reményében, de talán épp ezért tisztességesen, mert már tudjuk, hogy nem a győzelem reményében tesszük. Tehát akkor húztam ki magam a legjobban, mondjuk így.
Esküszöm, bekérdeztettek akkor is, amikor nem ő mellette az Ildikó, de már más is hallotta tőlem. Szerintem a legjobb pártelnökünk Ildi volt. 90-től kezdve.
Mert igen, hogy az elég nehéz, megbuktunk.
Elég nehéz helyzetben vetted át a pártvezetést.
És ő volt az egyetlen, aki nem hatalmi játékot játszott pártelnökként. Minden pártelnök hatalmi játékot játszik, nem csak az MSZP-ben, hanem a világ összes pontján. De Ildi próbálta egyben tartani ezt a hatalmas, akkor nagyon nagy és sokfelé szárnyaló
még
csapatot.
Még egy pártban volt Gyurcsány és Szilikati, mondjuk.
Tényleg. Szóval, ha most újra lehetne sok mindent csinálni, akkor biztos, hogy amellett kardoskodnék, hogy egy Ildi pártelnökség, Bajnai miniszterelnökség, és aztán persze belemehetünk a részletekbe, de minek? Az egy jó időszak lenne. Nekem ez áll közel a szívemhez. és nagyon nem kívánom azokat a vitákat, talán azt mondhatom, hogy rímálmaim vannak azoktól, amikor, amikor már tudtuk, hogy a DK ki fog szakadni, mert egyértelmű volt.
2010 után már egyértelmű volt.
De hosszú-hosszú évekig ez egy belső vívódás volt, és az volt az ember érzése, hogy belül vannak, akiknek az az érdeke, hogy gyengüljünk, mint közösség, hogy utána akkor lépjenek ki, amikor már kellőképpen meg vagyunk taposva a nyilvánosság előtt. Tehát ezt én nem nagyon tudom megbocsájtani.
De mi történt ekkor? Tehát itt vagyunk 2010-ben, és utána Gyurcsány Ferenc és hívei kilépnek az MSZP-ből, és megalapítják a demokratikus koalíciót. Mi történt ekkor a pártban? Ez egy jó pillanat volt akkor. Hogy éreztétek ezt a fejleményt, mit okozott belül, és jó vagy rossz irányba mentetek ezután?
Bocs, egy mondatot, hogy mondjuk, mert te másról fogsz beszélni. Én akkor egy nagyon komoly személyes válságban voltam, mert nem bírtam el, nem értettem, hogy barátaim hirtelen egy másik pártban van, a kortárs barátaim.
Hát egy csomó tehetséges fiatal.
Igen, a Lola Lajostól, a Molnár Csabáig, csomóan elmentek a DK-ba. Akikkel én együtt nőttem föl a pártba. És én akkor azt mondtam, hogy nem, én maradok lentve Ildiékkel, de nem tudtam, hogy ez hova vezet. Tehát nekem ez egy személyes konfliktus volt, és azért voltam megsértődve, hogy létezhet ilyen. De nyilván a párt erőközpont másképp nem, látta.
Hát akkor én már nem voltam erőközpont 11-ben, ja, hát tehát nem ugye, volt
ez,
funkció.
Az Attila már, igen.
De valamit be kell vallanom. Most úgy látom, hogy az hatalmas bűn volt. Tehát a párt kettészakítása, amiből azóta sem tudott fölállni a baloldal. Akkor, hát nem állítom, hogy boldog voltam a szakadástól, csak az állandó húzavonák és személyi rivalizálások miatt annyira elfáradtnak és cselekvőképtelennek éreztem a pártot, hogy akkor hajlottam arra, hogy jó van, hát akkor szakadjon, csak már történjen valami. Ma már nem mondanám ezt. Előbb az MSZP sívta meg, bocsánat, hogy így fogalmazok, most meg hát úgy tűnik, hogy finoman szólva a DK-nak se könnyű.
Én nem összegzésképpen akarom mondani, csak fejemben van egy nagyon, nagyon határozott álláspont, hogy azt hiszem, most úgy beszélgettünk az MSZP-ről, és DK-ról nem beszélgettünk, de ez majd április 12-én kiderül, hogy szerintem most van vége igazán a rendszerváltásnak. Eltűnt
a pártjai
minden,
tűnnek el, vagy
a rendszerváltás pártjai eltűntek. A DK-t is a rendszerváltás pártjának tartom, az MSZP úgy szakadt ki, hogy...
Abszolút,
és innentől kezdve április 12-ével a Fidesz is, az a Fidesz, amit ismertünk, reményeim szerint egy új korszakba lép.
Eltűnni a közvéleménykutatások szerint sem fog, ez biztos.
Nem, de értsük jól, tehát új korszakba lép. Tehát, hogy azért, hogyha itt egy földcsőszamlásszerű tiszagyőzelem lenne, vagy lesz, akkor azért az a mai Fidesz az így ebben a formájában nem fog tudni tovább működni. Tehát igazából most zárjuk rá a rendszerváltást. És hogyha erről egyszer majd az utódaink írnak egy időszakot, egy elemzést vagy egy könyvet, akkor szerintem ebben az MSZP-nek megvolt a pozitív és fontos történelmi szerepe, és ez biztos nem az elmúlt néhány év agóniája. Ez ki fog maradni a történelmi könyvekből, mert már lényegtelen, és ez szomorú. Mert megpróbáltuk felrázni, többször, több fajta módon.
2014-ben lettél a párt alelnöke.
Én megpróbáltam ugye egy merészhúzással egy erős újrakezdést hirdettem.
Hát azt mondtad, hogy tulajdonképpen a vidéki hálózatot kellene valahogy
mindent,
újjáépíteni.
Mindent.
Miért nem sikerült? Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy közben meg azt látjuk, hogy a Tisza párt gyakorlatilag a nulláról kiépített az egész országban azért egy elég erős aktivista hálózatot. Mi volt az, ami akkor ott nem ment, hogy a te felelősségedet hogy látod abban?
Én azt úgy éltem meg akkor, hogy sokkal nagyobb támogatottságot érzékeltem kívülről.
Volt
érdeklődést.
Is.
Érdeklődést. Volt hogy hopp, valami történik. Mint amit egyébként a párt belső struktúráiban. A párt belső struktúrái azok, ahogy érzékeljük, nem mernek nagy változásokba belefogni, de ez valószínűleg így van minden más. Egy munkahelyen is, egy cégnél is így van. De én meg nagyon fenekestől fel akartam forgatni mindent. És valószínűleg hibákat követtem el. És utólag azt hiszem, talán Ildinek sem mondtam soha, hogy igazából szerintem a legnagyobb hibám az volt, hogy magam sem hittem el, hogy végig lehet csinálni. Ugye nagyon gyorsan utána ki is léptem a pártból, mert azt éreztem, igen, hogy ez egy szemellenzős jövőtlenség.
Amiben... De volt konkrét pont, ami miatt úgy érezted, hogy itt a te történetednek vége van a pártban?
Volt, le is nyilatkoztam több helyen, de már annyira nívótlan lenne személyi kérdésekre leegyszerűsíteni, de akkor ezt lenyilatkoztam, valaki visszakeresett nyugodtan, akkor azt éreztem, hogy ez a párt már nem az én pártom, hiába 18 éves korom óta ebben vagyok, és így nézek visszafele is, hogy szurkolok mindenkinek, egyéni sikereknek, jó egészségnek, barátaimnak, mindenkinek, de én már sajnos ezt csak kívülről tudom nézni, és azon jár az agyam, hogy hogyan lesz nem az MSZP utód pártjaként, hanem a magyar társadalom, a szociáldemokrácia jövője, mint hogyan lesz egy új rendszerváltás után jövője a magyar baloldalnak. És ebben nekem az MSZP, mint az életem nagy szerelme, családja, de már múlt időbe téve ott szerepel az emlékeimben.
De annyi, akkor, bocsánat, hogy...
Azt szeretem volna mondani, megerősítve, amit István mond. Én akkor úgy gondoltam, beszéltünk is, hogy még ki kéne tartanod, tehát, hogy tovább kéne
harcolni. Én fűzött vagy, hogy ne adjam abba.
Vagy igazán volt, vagy nem. Utólag mégse bánom, nem azért, mert nem lett volna jó, amit meghirdettél, vagy egyáltalán a változás kényszere nem állt volna fenn, hanem azért, mert egyre inkább úgy gondolom, hogy ennek az ellenzéki párt térképnek el kellett tűnnie. Tehát ez így ebben a töredezettségében, amiből most csak a DK-MSZP hasadásról beszéltünk, de hát annyi mindent lehetne még mondani, ez működésképtelen, mert óhatatlanul a kis és közepes pártok rivalizálása üli meg a politikai tematikát, ami a halála minden pártnak. De ez most olyan hülye, patétikusan hangzik, de baloldal lesz.
Persze.
Nem tudom, hogy fogják hívni.
De erre vagyok akkor kíváncsi, és szerintem méltó, hogyha így zárjuk le az adást, bár Ildikó, te még tagja vagy egyébként a
Magyar Szocialista Pártnak. Igen, és ha már eddig tagja voltam, nyilván az is maradok, meg még egy okból, mert azt hiszem, hogy azok az erőforrások, és most nem pénzre gondolok, abból is van még azért egy kicsi, hanem hitekre, akaratokra, emberekre a hálózatban, azokat meg kell őrizni épp egy új baloldal számára, hogy az nem MSZP-nek hívják majd, az, vagy úgy hívják, az másodlagos. Nem egy pártnévre szerződtünk, mi több nem is egy pártra, hanem egy baloldali társadalom formáló akaratra. Abba bevihetjük a hozományt, ami ott van az MSZP-ben, ezért maradok benne.
A Tisza kormányzat következő 4 éve, és akkor legyünk optimisták, hogy ez egy nem összeomuló, hanem egy 4 éve szisztematikusan, demokratikusan építkező időszak, ki fogja termelni az igényt az új ellenzékre, és az ellenzék az nem politikai személyiségekből vagy pártokból áll, hogy mondja Ildi, nem tudjuk, hogy fogják hívni, hanem egyszerűen a társadalmi érdekek megjelenítéséről. Ezért a Tisza, aminek lesz egy hatalmas frakciója, egy óriási országos mozgalma, szerintem a Tiszán belül is ott van rengeteg ember, aki
hát
valahol...
Mi tőlünk bentek hát, át részben, meg igen. Másokból, ezt tudjuk.
Meg máshonnan is, tehát egy nagyon nagy gyűjtő mozgalom, egy igazi rendszerváltó mozgalom. Mi egyébként mind a ketten elég régóta hangosan és a nyilvánosság fele Tisza szavazók vagyunk, milyen furcsa. Kaptunk is érte szerintem igen. Barátainktól. Egyre kevesebb kritikát kapunk, de amikor nem most, hanem
hát
régebben elkezdtük
volt egy
mondani,
kis hangulat,
akkor nincs hangulat volt mind a kettőnk eszemben, de én ezt vállalom. Azzal együtt, hogy én mindenhol azt mondom, hogy én szeretném, hogyha most egy büszke rendszerváltó Tisza szavazóként részese lehetnék, ha más nem szavazóként annak, hogy 2030-ban egy több párti virágzó demokráciában valaki másra, egy baloldali pártot tudjak szavazni.
Hát magyarán mondja... boldogan lennék a Tisza ellenzéke, baloldali ellenzéke, csak előbb nyerjen, és most azt fogom támogatni.
Igen, tehát azt mondjátok, hogy szerintetek lesz baloldal, az egy másodlagos kérdés, hogy hogyan, vagy erre most talán nehéz válaszolni, De akkor arra válaszoljatok itt zárásként, hogy szerintetek milyen lenne egy jó baloldal, hogyha adott esetben Magyarország tiszta lapot nyit? Szerintetek milyennek kellene lennie?
Mozgalmi természetűnek, mint az eddigi merev pártformációk voltak általában, de az MSZP-nél is, és új társadalmi bázist keresőnek, vagy kiszélesíteni a hagyományos bázist. Az a nagyüzemi munkásság, amire beszéltünk róla annak idején építettünk, az létezik ugyan, de létszámában és élethelyzetében erősen megváltozott. Egy új baloldalnak az lesz a dolga, hogy mindenkit, akinek esélyhátránya van, legyen az a munkaerőpiacon korlátozott, legyen az nehezen élő, legyen az jogaiban korlátozott, vagy valamilyen kisebbségként hátránnyal küzdő, azokat egy újabb mozgalomba, olyasmiben, mint a Tisza, csak hát nyilván más alapon, baloldali alapon egyesítve, ez lehetséges. Tudnék, ilyen emberek is, ilyen problémák mindig lesznek. Nekünk kell a helyünkön lenni, már nem nekem személy szerint, hanem a baloldalnak.
Milyen jó, hogy használtad az esély szót, ugye?
Ott
én esélymozgalomnak hívtam azt, amit én álmodtam. Különbözőek vagyunk, és itt jön az első pont, amiben szerintem nem vagyunk egyformák Ildivel, mert Ildi inkább egy liberális szociáldemokrata, én meg sokkal inkább konzervatív, nemzeti beállítottságú vagyok, és ez így van jól. Az én megálmodott baloldalom az nem akar liberálisabb és hangos jogvédőbb lenni a liberális jogvédő mozgalmaknál és pártoknál. Nem akar zöldebb és hangos zöld lenni a zöldeknél, hanem egyszerűen szeretne a társadalom egy csoportjának érdekeiben, ha kell, akkor szembeszállni érdekek mentén egy liberálissal, egy népi nemzetivel, egy zölddel, bárkivel. Tehát nem hiszem azt, hogy egyébként ma ugyanúgy kell gondolkodni egy jövő baloldaláról, mint ahogy akár a 90-es évek MSZP-je, vagy mondjuk az európai mostani szociáldemokrácia, amely elkövette azt a hibát, hogy nem találja magát, mert ahogy az előbb mondtam, mindenkibe egy kicsit bele akart harapni. Tessék tisztán megmutatni, hogy mik a szociáldemokrata társadalmi csoportok, és azoknak hol vannak az érdekei.
Ezen az ellentéten túl tudunk majd lendülni, az az érzésem.
És Ildivel iszunk egy jó fröccsöt, és elmegyünk szavazni az új baloldali pártra 2030-ban.
Újhely István, Lendvai Ildikó, köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok mindezt a nézőinkkel.
Köszönjük.
Köszönjük,
és köszönöm szépen nektek is a figyelmet, hogyha szereted a munkánkat és tetszett az adás, akkor legyél a finanszírozónk, támogass minket adód 1%-ával, vagy legyél rendszeres támogatónk. Sziasztok!